Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére, testvéreim, az Efézusbeliekhez írott levél 3. fejezetéből olvasom Istennek igéjét, a 3. fejezetnek a 14. versétől kezdődően a 21. terjedő versig. A felolvasott igét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja végig. Az Efézusbeliekhez írott levél 3. fejezetét olvasom, a 14-től 21-ig terjedő verseket. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember, az ő lelke által. Hogy a Krisztus lakjék szívetekben, a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Hogy képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Istennek szent lelke tegye áldotta a mi szívünkben is a felolvasott igéket, értek, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, Atyánk a Jézus Krisztusban, előtted borulunk le ismét. Köszönjük neked, hogy megtartottál minket, hogy megőrizted egészségünket, és védelmezted a mi életünket utunkon, munkánkban, pihenésünkben. Védelmeztél bennünket is, szeretteinket is. Imádkozunk azokért, akik most nincsenek itt közöttünk, betegségük miatt, vagy azért, mert gyengeség, vagy testi erőtlenség lett úrrá rajtuk. Kérünk, segíts meg őket is. De nem csak hálát szeretnénk neked adni, Istenünk, a mi életünkért, hanem szeretnénk bűnbánatot is tartani. És megvallani előtted, hogy nyomorult bűnösök vagyunk, akik nélküled, a te erőd nélkül elesünk, és naponként megtapasztaljuk, mennyire gyenge a hitünk, és mennyire töredékes a mi szeretetünk. Ezért kérünk téged, bocsásd meg nekünk a mi vétkeinket, és bűnbocsánatoddal emelj föl, és újíts meg minket. És most is azért imádkozunk, Úrunk, hogy igédet tedd élővé közöttünk, tedd forrásvízzé, tedd mannává, hogy lelkünket tápláljon, hogy hitünkben megerősödjünk, és így tudjunk tovább menni. Küldd el a te szent lelkedet, és annak a világosságánál hadd lássuk, és hadd értsük, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Az 512. dicséretet fogjuk énekelni az ige hirdetésére készülve. Az 512. dicséretnek az első és második versét, szólj, szólj hozzám, Uram! Istennek igét olvasom, úgy, mint az írva található a Jerémiás próféta könyvében, annak is a 31. fejezetében, a 31-től a 34. kiterjedő versekben, eképpen. Eljön az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyen őseikkel kötöttem, amikor kézenfogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték. Én voltam az Uruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem. Kicsinyek és nagyok, így szól az Úr. Mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Eddig Istennek írott igéje. Istennek igét olvastam testvéreim, Jerémiás próféta könyvéből, ahogyan azt az Ósz óegyházi perikópa jelöli ki a mai napra, pünkösd előtti vasárnapra. Többször is elhangzott ebben az ige szakaszban egy kifejezés. Egy olyan kifejezés, amelyet ma is gyakran emlegetnek. Akár a mindennapi életben, akár a politikai életben is. Ez a kifejezés így hangzik, szövetség. Különféle területen használjuk, alkalmazzuk ezt a szót, hogy szövetség. Például a házasságkötésnél. Amikor ketten házasságot kötnek, akkor tulajdonképpen szövetségre lépnek egymással. Vagy államok szövetségéről is hallunk. Például Svájcnak a hivatalos neve Svájci Államszövetség. A kantonok szövetséget kötöttek egymással, és ez lett egy államszövetség. De mondhatnánk akár Németországot is, Német Szövetség. Vagy gondoljunk államszövetségekre a háborús időkben. Milyen jelentős szerepet játszottak például a szövetséges hatalmak a II. Világháborúban. Szövetséget kötöttek egymással, és úgy tudtak győzni. Aztán itt vannak a kis szervezetek, akik az érdeklődés, a hobbi, a sport szintjén alkotnak valamilyen szövetséget. Aztán itt vannak a diák szövetségek is. Szövetségre lépnek a diákok, belépnek, és különféle diák szövetségek vannak, de mondhatnánk a pedagógusok szövetségét, a művészek szövetségét, és folytathatnánk a sort, jó párat fel tudnánk sorolni. Talán köztünk is vannak olyanok, akik ilyen vagy olyan szövetségnek a tagja. Tehát a mai igében is szövetségről van szó, de ez nem emberek közötti szövetség, hanem a mai ige Isten és az emberek közötti szövetségről szól. Arról, hogy milyen a szövetség Isten és emberek között. Mert beszélhetünk mi különböző szövetségről, államok között, vagy emberek között. Lehetünk mi különféle szövetségnek tagjai, de a legfontosabb kérdés mégis az, hogy benne vagyunk-e az Isten és az emberek közötti szövetségben. Hogy benne vagyunk-e abban a szövetségben, amely az Istennel van szövetségben. Mit is jelent a szövetség? A Biblia ószövetségi nyelvén héberül a szövetség eredeti szava berit. Ami ha a szó szerint akarjuk lefordítani, akkor azt jelenti, hogy kör, vagy gyűrű, vagy lánc. Azaz két fél közösen egyetértésben, egymás szabadságát tisztelve szövetséget hoz létre, összekötik egymást, és megígérik egymásnak, hogy együtt dolgoznak, hűségesek lesznek, hogy elérjék azt a célt, amit külön-külön nem tudnának elérni, de együtt igen. Hát az egyik legszebb példa erre a házasság gyűrű. Az is egy kör, és egy szövetségnek a jele. Szövetséget kötöttünk egymással, összekapcsoltuk egymást, és van egy közös célunk, és hűségben megyünk az úton. Nos, a szövetség eredeti jelentése ilyen. De egyébként a szövetséggel azt is el kell mondanunk, hogy meghatározza az embert. Meghatározza a viselkedésünket. Meghatározza a döntéseinket. Az, hogy kivel vagyunk szövetségben, meghatározza az, hogy kik vagyunk. Ez egy állami szinten is így van, és az emberi közösségben is. És ha most megnézzük a Bibliát, a Biblia egész korát, mondhatni az Ószövetséget és az Új Szövetséget is, végig kíséri a szövetség szó. Hát mindjárt azzal kezdődik a Biblia őstörténete után, az első embernek a története, Ábrahámnak a története, hogy Isten szövetségre lép vele. És ezt mondja, szövetségre lépek veled, sőt utódaiddal is, örök szövetségre, minden nemzedékükkel. És mi a szövetségnek a jele? A körülmetélkedés. Körülmetélik, és azok, akik ott Istennel szövetségben vannak, azok a körülmetélés által is látják, hogy Istennel vannak szövetségben. És folytathatnánk a sort Noéval is. Isten Noéval is szövetséget kötött, és ha valaki egy szép tavaszi zápor után felnéz az égre, és a szivárványt látja, akkor nem csak egy szép természeti jelenség látható, hanem a szövetség jele is. Mondhatni a Biblia szerint a szivárvány azt jelenti, hogy Isten megígérte, többet nem fogja az embert elpusztítani özönvíz által. És a mai igénk is kétféle szövetségről beszél Jerémiás prófétánál. Az egyik Egyiptomhoz köthető. Milyen ez az Egyiptomhoz köthető szövetség? Ha valaki azt hallja, szót hallja, hogy Egyiptom, akkor lehet, hogy az első gondolat nem is annyira bibliai jellegű, hanem talán turisztikai jellegű a szívünkben, vagy a látványosságok jutnak eszünkbe. A piramisok, a fáraók, vagy az, hogy milyen volt ott a nyaralás, tengerpart. De a Biblia nyelvhasználatban és a bibliai kontextusban, ha valaki azt mondja, hogy Egyiptom, akkor az rabságot jelent. Majdnem azt lehet mondani, hogy az Egyiptom egyenlő a rabsággal. Nem csak egy földrajzi hely, hanem egy végzet, egy sors. Mintha a magyar történelemben azt mondanánk, hogy Mohács, az nem csak elsősorban egy helység Magyarországon, hanem egy sorskérdés. Vagy azt mondanánk, hogy Trianon, ami nem csak egy franciaországi helyszín, hanem egy sorskérdés a mi történelmünkben. Nos, Egyiptom a Biblia szóhasználatában egy ilyen sorskérdés, azt jelenti, hogy rabság. De ehhez kapcsolódott a szabadítás is. Hiszen Egyiptomból Isten megszabadította az ő népét. És ahogy megszabadította, szövetséget kötött velük, és így kezdődik a 10 parancsolat, én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid, és felsorol 10 nemet, És ez is jelképezi azt a szövetséget, amivel Isten szövetségre lépett az ő népével. Megmentette az ő népét csodák, csapások által, és a Sínai hegyen szövetséget kötött. Összekötötték egymás sorsát. És Isten azt mondta, hogy én leszek a te Istened, megőrizlek, megtartolak, vezetlek, pásztorod leszek, és a néptől pedig azt kérte, hogy Isten dicsőségére éljen. És a parancsolatok a mózesi törvény betartása által világítson a népek számára. És ez volt a szövetségnek a lényege. És ezt jelképezi a 10 parancsolat is. És azt mondja, ez az igazi szabadság. Az egyiptomi rabságból való megszabadulás a szabadságra való elhívás. Mert a szabadság nem a törvény nélküliség, hanem a törvény útja. Erre mondja a Zsoltáros, a te törvényeid édesebb, a te törvényed édesebb, mint a méz. Az igazi szabadság nem az, amit akarok és azt csinálok, hanem az Isten útján való járás. Ha valaki erről lelé, rabszolgaságba jut. Vagy Egyiptom, vagy a szabadság. És ma is így van. Vagy Isten útján járni, vagy valamilyen egyiptomi rabságban lenni. A baj az volt, hogy ebben a szövetségben a nép a saját oldalán nem állt meg. Megszegték. Nem tartották magukat ehhez a szövetséghez. És más isteneket is elkezdtek tisztelni. És Isten úgy döntött, hogy egy új szövetséget köt az ő népével. És erről a más szövetségről is szó van ebben a Jeremiás ígében. A másik szövetség szintén Isten által felkínált lehetőség lesz. Jeremiás még úgy beszél róla, hogy el fog következni. Mi már tudjuk, hogy elkövetkezett, mert nem csak Ószövetség van, nem csak Sínai szövetség van, hanem van új is, Golgotai szövetség is. Erre a szövetségre a mai igény szerint az a jellemző, hogy ez belőle van írva. A szívbe van írva. Nem olyan, mint a Sínai hegynél, hanem olyan, ami a Golgotánál történik. A Sínai hegynél kőtáblára írta az Isten a szövetséget, a Golgotánál a szívtáblájára. Belülről jön. És ezért nem az a kérdés, hogy megtartottuk-e a törvényt, hogy külsőleg teljesítettük a feltételeket, hanem az, hogy mi van belül. Mondhatnánk, minden feltételt teljesíthetünk, amit az egyház előír, a kereszteléstől kezdve a konfirmációig, de mégis nem ezek a legfontosabb kérdések, hanem azok, hogy mi van belül. És valóban így van. Mondhatnánk, az egyháznak van egy látható része, és egy láthatatlan része. Ez egy tanítás az egyházról. Ecclesia visibile, és Ecclesia invisibile. A látható egyház az, amelyik van, amit láthatunk. Emberek, nevek, és mindaz, akik ide tartoznak látható formában. A láthatatlan egyház, az Ecclesia invisibile pedig az, amit az Isten lát. Amit mi nem látunk. Az, hogy kinek van belül bent a szövetség jelen, Krisztus a szívében. Erről beszél az Efézusi levélben is a levél szerzője. Azt kérem, hogy Krisztus lakjék a szívetekben, a hitáltal, a szeretetben meggyökerezve. Mert ez a második szövetségnek, pontosabban az új szövetségnek, amely nem teljesen más, hanem egy más formája annak a szövetségnek, amelyet Isten kötött az ő népével, hogy a szívünkbe írja Krisztus az ő szeretetét, a megváltás erejét. Krisztus önmagát írja a szívünkbe. Ezért, hogy Pál apostol mondja, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ezért számunkra Krisztushoz való tartozás az a belső kérdés. Nem is annyira a külsőségekben akarjuk mi ezt megmutatni. Már maga a templomunk is olyan, hogy nem a külső díszekben van a lényeg, a hangsúly, hanem az, ami belül van. Hogy az ígére figyeljünk, és az ige üzenetére ráhangolódjunk, és belsőleg járjunk a Krisztus útján. Ezért mondja a mai igénk, az én törvényemet a szívükbe helyezem. Beírom az ő belsejükbe. A szív és a belső. És Jézus Krisztusnak az élete is ezt mutatta. Erre helyezte a hangsúlyt, hogy belülről legyünk az ő követői. A belső Krisztusra hangolódás, és ez pedig nem más, mint a lélek általi Krisztusra hangolódás. A Krisztus kiformálódik az életünkben a Szentlélek által, és ennek az elővetelére készülünk a pünkösdnapján, pontosabban ezt ünnepeljük, mert a lélek formálja ki bennünk Krisztus arcát, és a lélek vezet bennünket most is Krisztus útján. Azt kérjük tehát az Istentől ma is, hogy Krisztust a lélek által írja be a mi szívünkbe, hogy minél jobban átformálódjunk az ő arcára. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy szövetségről tanítottál bennünket, és köszönjük, hogy mi a veled való szövetségnek a részesei lehetünk. Segíts meg, hogy ne csak külsőségekben legyen az a szövetségnek, hanem a belsőnkben is. Hogy Krisztus a szívünkben lakjék a hitáltal, a szeretetben meggyökerezve. Köszönjük neked azokat, akikkel szövetségben vagyunk, imádkozunk a házastársakért, imádkozunk Istenünk az Anyaszent Egyházért, gyülekezetünkért, kérünk téged, segíts meg, hogy hűségben tudjunk megállni. És köszönjük, hogy Krisztusban könyörültél rajtunk, lehajoltál hozzánk, és megmutattad Krisztus által, hogy te vagy a mi Istenünk, mi pedig a te néped lehetünk. Köszönjük, hogy ez lehetőség számunkra. Kérünk téged, segíts meg, hogy a te néped szerint, a néped szerint tudjunk élni ezen a földön. Népedként a te igéd szerint tudjunk járni életünk útján. Imádkozunk hozzád, Istenünk, a betegeinkért, a gyászolókért, az elesettekért. Imádkozunk hozzád, Istenünk, azért, hogy te segítségeddel sikerüljön megállítani a járvány terjedését, és mi hamarabb megtalálni annak az ellenszerét is. Így kérünk téged, segíts meg az egészségügyben dolgozókat, a kutatókat, és az országok vezetőjét is. Adj nekik bölcsességet, erőt, kitartást. Kérünk téged, maradj velünk a nap hátralévő részében is. Áld meg szeretteinket, áld meg Anyaszent Egyházunkat. A te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ismerjük az ige tanítását, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.